Köszöntöm Önöket az Indexen, a Kibeszélő című műsort látják, és most, hogy elérkeztünk 2024 júniusának végére, aktuális, hogy foglalkozzunk az idei fesztivál szezonnal, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Ahhoz, hogy ezt pontosan lássuk, ezt a képet, szakértőt hívtunk, vendégem Oszkó Jakab Natália, aki a Magyar Turisztikai Program Alapítvány kuratóriumának elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. És kezdjük talán azzal, hogy ugye, ha el is indult már a szezon maga, és rengeteg fesztivál van, de gyakorlatilag hogyan lehet ennyi fesztivált eltartani idehaza? Rentábilis-e ez a dolog? Ezeket a témákat fogjuk körbejárni. Azért a hazaival kezdeném, mert ugye a sok hazai fesztiválon elég sok hazai fellépő is van, viszont a mi zenészeink, fellépőinknek a száma véges. Gyakorlatilag ezek körbe-körbe forognak. Mitől lehet egy fesztivált vonzóvá tenni?
Ez egy jó kérdés, hiszen sok ideje keressük, hogy mitől fog egy könnyűzenei banda mondjuk nemzetközi szintre is lépni. Vannak olyan összetevők egy fesztiválnál, ugye a helyszín nagyon sokszor meghatározó, egy varázslatos tópart, vagy akár egy stadion körüli park is adhat helyszínt egy fesztiválnak. Nyilván, mivel most már sok fesztivál van, nem feltétlenül fognak a látogatók elutazni az egy ország egyik feléből a másikba, úgyhogy most már egyébként lehet, hogy emiatt sem baj, hogyha Sopronban ugyanazok a nagyobb könnyűzenei előadók lépnek föl, akik mondjuk Debrecenben, mert nem feltétlenül fog az a látogatósereg megjelenni az ország két végében. Egy-egy ember az pedig lehet, hogy csak pont a helyszín változatosság, vagy egyéb plusz szolgáltatások miatt fog mégiscsak utazni. Valahol van egy borfalu, valahol gyermekkísérő rendezvények. Szerintem a kollégák megpróbálják minél különlegesebb és egyedivé tenni a fesztiválnak a nem feltétlenül csak a headline-okon múló részét.
Mekkora munka van egy-egy fesztivál megszervezésében? Mikor kezdődik?
Ugye én a Művésztek Völgye Fesztiválnak is az igazgatója vagyok, és ezzel levezetve szeretném megmutatni, hogy alapvetően már amikor a fesztiválotokon vagytok, és egy nagy fesztivált szervez valaki, már akkor elkezdődik a következőnek a szervezése. Ez egész éves, és egy egész nagy csapatot, nagy céget felölelő szervezési munkálat, mind a Sziget, Balaton Sound, de akár egy kampuszfesztivál, vagy Sopron Fest esetében is.
Tehát hogy indul el?
Alapvetően már
egy évvel korábban.
Alapvetően már a fesztivál alatt érkeznek olyan új partneri megkeresések, hogy ott találom magamat a Művésztek Völgyében, és újabb helyszíneket nézünk, újabb udvaroknak, vagy tárgyalunk újabb múzeumokkal, kitelepülőkkel, és egyből, ahogy lezártuk a fesztivált, már el is kezdünk az új partnerekkel is leülni, illetve szeptember-októberben a Művésztek Völgyében mind a 40 helyszínnével leülünk, mind a 40 csapattal, ez gyakorlatilag ki is tölti ezt az időszakot, sőt, ők már előzetes programot kezdenek leadni, ez alapján tudunk karácsonyi kampányt indítani, ott már le is vannak szerveződve azok a nagyobb előadók, majd pedig műsorközlés történik folyamatosan, először online, majd pedig egy műsorfüzet formájában, van egy sajtótájékoztatónk májusban, egy Veszprém Festnek például most korábban volt, tehát a kollégák is nagyjából ebben az évben, és május-júniusban már alapvetően a nagy erővel a hirdetés zajlik. Tehát gyakorlatilag az is egy érdekessége viszont ennek az évnek, hogy a választások ténye az, hogy most június 9-én voltak a választások, és nem általában az áprilisi, május elejé időpont szokott lenni. Ugye mi már nagyon berendezkedtünk arra, hogy alapvetően május az, ami a fő fesztivál hirdetési szezon, ekkortól kerülnek ki általában a fesztiválos plakátok, a közösségi médiában is ekkor a legintenzívebb a kampány, és hát idén azért ez egy nehezítettebb terep volt.
Mert?
Hát hiszen minden plakáthely, vagy a nagy plakáthelyeknek a kampánnyal telt meg, illetve a közösségi médiában is ugye erőteljesebb volt, nem csak a Temu megjelenése, mert az is egyébként elkezdett bezavarni, mint egy új, és ezen a piacon többet költő hirdető, de ugye a választási kampányok is háttérbe szorították. Ez volt az érdekessége, hogy akár a saját hirdetéseink is a közösségi médiában. Nekem csak június 10-e napközbentől kezdtek el felbukkani a közösségi média felületeimen, és ezt látjuk a kollégákkal, hogy azért május, illetve június első napjaira mindenkinek kicsit belassult a jegyeladás. Úgyhogy azok, akik júliusban vagy augusztusban vannak, azoknak valószínűleg nagyot nem fog bezavarni, mert most már kezd visszagyorsulni az értékesítés üteme. Azért a júniusi fesztiválok egy kicsit nehezebben indultak.
Tehát ezt akartam kérdezni, hogy akkor a választási kampány gyakorlatilag egyfajta gazdasági veszteséget okozott a korai fesztiváloknak?
Hát nem ilyen direktbe mondanám, de igen, azt látjuk, hogy most a június gyengébb lett. Ugye emellett azért most nagyon sok olyan elemzés is megjelent, hogy a fogyasztás tekintetében is Magyarország az EU-s átlag utolsó helyére esett vissza, tehát nálunk volt egyben egy általános fogyasztás visszaesés is, plusz a kampányok hatására alapvetően a fesztiválos kampányok kevésbé voltak láthatóak. Alapvetően itt a közösségi média kampányköltések úgy működnek, hogy mondjuk 20 forintból 200 embert értél el tavaly, viszont mivel most azt látta ugyanaz az algoritmus, hogy itt sokkal nagyobb pénzeket költenek el hirdetésre, ugyanazon a célpiacon, most 20 forintból mondjuk 5 embert értél el, és nem feltétlenül mindenki vette ezt észre útközben, és tudott korrigálni, vagy volt lehetősége nagyobb kampány költést szignálnia ehhez az időszakhoz.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit még most a zenei fesztiválokhoz. Tehát ugye ott hagytuk abba, hogy egy évvel előtte már elkezdődik a szervezés, de mondjuk a nagyobbak esetében külföldi fellépőknél ez hogyan működik?
Ott akár már két évvel.
Megkereséseket küldenek, vagy
így van.
Mindenkinek lehet tudni a naptárát, hogy hol vannak szabad lukak a nagy művészeknél, vagy hogy működik ez?
Alapvetően ez úgy működik, hogy külföldiek esetében van, hogy már előre két évvel szerződ, sőt, egyébként vannak olyan műfajok, ahol akár több évre előre kell leszerződni azt az adott külföldi fellépőt, sőt, előleget is kifizetni. Ugye itt volt érdekességként az, hogy amikor a covidos év történt, akkor azon nagyobb fesztiváloknál, ahol nagyobb külföldi fellépő volt, ott ugye előre ki voltak már a fellépők fizetve, úgyhogy őket megpróbálták későbbre ütemezni, és hát nem mindenki tudott. Természetesen nagyon sok szereplő felé lehet fordulni, van egy menedzsment, vagy egy kiadója az adott nagyobb külföldi előadónak, sőt, van, akit többen is képviselnek, és valakinek van egy Európát, vagy csak a régiónkat lefedő szervezeti egysége, oda próbál megírni a különböző fesztiválszervező, és megpróbálni elérni, hogy jöjjenek kell hozzánk. Ugye itt érdekesség az, hogy még mondjuk egy Palóznaki Jazz Picnic vagy Veszprém Fest esetében önállóan a szervezők írnak, ugye más az esete a Sziget Kft. És Szigetnek, a Balaton Soundnak, ahol egy nagy nemzetközi csoport van mögötte, és ők úgynevezett csomagajánlatban is tudnak akár hozzájutni fellépőkhöz, sokkal kedvezőbb feltételekkel, sőt, nagyobb a hajlandósága is a fellépőknek, hogy eljöjjenek Magyarországra.
Miért?
Hiszen valid dálja őket, ez a nemzetközi szervezet.
Éppen ugye az elmúlt hétnek a híre volt, hogy a Sziget mögött álló céget gyakorlatilag egy amerikai magántőke alap megvette. Ezzel az ő kezükbe került mintegy 80 európai és angliai fesztiválnak a szervezési joga, lehetősége. Mit gondol, jó az, hogyha egy kézben van ilyen sok fesztivál, például Európán belül?
Vannak előnyei és hátrányai, hiszen ők eleve egy befektető csoportot vásároltak meg, tehát ez a tény már fennállt már jó pár éve, csak most egy másik csoporthoz került, és esetleg egy másik portfólióval egyesült, de alapvetően már ugye a Sziget felvásárlás óta ennek a hatásait látjuk. Vannak pozitívumai, ahogy említettem, szerintem azóta sokkal több olyan nagynevű külföldi előadó jött el, akit nem feltétlenül tudott volna egy-egy önálló szereplőként elhozni a Sziget Fesztivál, vagy pedig sokkal drágább lett volna, hiszen így egyszerre több fesztiválra tudják szerződtetni, ilyenkor is élnek a csomagajánlatos lehetőségekkel, és így viszont sokkal gazdagabb programot kapunk, mint hogyha önállóan magyar kézben lévő Sziget Fesztivál kereste volna meg ezeket a fellépőket. Szerintem össze tudják jobban hangolni ezen fesztiváloknak a programját is, időpontját esetleg, tehát hogyha valaki megteheti azt, hogy akár több fesztivált végiglátogat Európában, lehet, hogy azt fogja látni, hogy a nagyobbak most már nem egy időpontban vannak, hanem össze vannak koordinálva egymás között. Tehát ez lehet egy látogatói pozitívum is. Az viszont, hogy kinek vagy hogy szerkesztődnek ezek a fesztiválok, ez szerintem alapvetően fesztiváltól függ, hiszen egy Tomorrowland Belgiumban sem a belgákra alapozza a hírnevét, illetve a látogatói bázisát is, és egy Sziget Fesztivál sem feltétlenül tudna csak magyar látogatókkal meglenni, már csak a méreténél fogva sem.
Ez egy jó pont, ahova kanyarodtunk, mert arra is kíváncsi lettem volna, hogy a fellépők esetében hogyan dől el az, hogy kit hívnak meg? Figyelembe veszik a közönség igényeket, vagy belenéznek a pénztárcába, vagy egyszerűen csak a szervezők azt gondolják, hogy ők a népszerűek?
Biztos, hogy nagyon sok mutatót figyelnek a kollégát, és ki más mutatót. Most a Művészetek Völgyénél például nekünk van egy kívánságlista játékunk ősszel, ahol felmérjük egyébként a látogatói igényeket, és természetesen emellett megnézzük, hogy mire van lehetősége a fesztivál költségvetésének, minek van esélye, hogy ki tudjuk termelni, hiszen a Covid óta nagyon drasztikusan megemelkedtek a fellépői díjak is, sőt, ami nem látványos, csak érezhető, az infrastruktúrális költségek is a többszörösére növekedtek, úgyhogy ugyanaz a fesztivál méret és fesztivál megszervezése, amit 19-ben szerveztél, most akár az 5-10-szeresét bekerülhet neked idén, 24-ben. Ugye nagyon sokan mondtuk, hogy 24-be fogunk visszaérni a 19-es fesztivál bevételi szintre, hát most nagyon várjuk a számokat, hogy fog alakulni ez az idei év. Az biztos, hogy ugye ez egy erős fesztiválpiac, ugye ahogy beszéltük, nemzetközi látogatókat is, meg magyar látogatókat is megmozgató fesztiválpiac, úgyhogy alapvetően bizakodóak vagyunk, de a 19-es szintet még nem mindenki érte el.
Elbír ennyi fesztivált Magyarország?
Egyelőre úgy néz ki, hogy igen, de az biztos, hogy...
És mind rentábilis?
Ugye különböző konstrukciókban léteznek a fesztiválok. Valahol van állami támogatás is, valahol mondjuk EU-s támogatás van, tehát különböző pályázati csatornákat is meg szoktak próbálni szólítani a kollégák, és pusztán üzleti alapon azért kevés fesztiválunk működik egyébként. Sokaknál, főleg ahol van művészeti elem is, ott klasszikusan több csatornát is meg kell mozgatni a jegybevételen kívül, avagy hozzátenni még ugye a különböző étkezési opcióknak a bevételét is, tehát mindenkinél más és más a költségterv.
Ön szerint miért vonzóbb egy fesztivál, mint egy önálló koncert?
Ez egy érdekes kérdés, hogy maga a szó eredete is, hogy ez egy ilyen ünnepi alkalom. Van ugye a legtöbben szabadtériek vagyunk, nyáron minden egy picit könnyebbnek tűnik, lazábbnak tűnik. Van egy sűrűsége a fesztiváloknak, hiszen itt alapvetően sokszor baráti társasággal érkezel, többféle preferencia ütközik, de pont azzal, hogyha többféle program lehetőség is áll ott a társaság előtt, akkor együtt tudnak kikapcsolódni, mégis mindenki megtalálja a számítását, sokkal nagyobb a látogatottsága a fesztiváloknak, és emiatt, hogy ahogy beszéltük, sokan alakítanak ki egyedi arculatot, mondjuk egy ördökatlan művészeti arculatával, vagy egy könnyű zenei fesztivállal, valószínűleg egy hasonló látogatóközönséget vonzanak be, akár több megyéből is. Innentől kezdve hasonszörű, hasonló gondolkodású, de máshonnan érkezőkkel tudsz megbarátkozni, kikapcsolódni, sok barátság, sok kötődés, kapcsolódás alakul ki a fesztiváloknak köszönhetően. Úgyhogy én azt látom, hogy a jelenlegi fesztiválpiac egész erős, igen, sok fesztivál van, nem mindegyik tud egyébként évről évre megújulni, hiszen ugye a látogatók is változtatják a preferenciáikat, tehát ugye ezt is követni kell, de közben meg kell próbálni önazonosnak is maradnia egy-egy fesztiválnak, hiszen az is elvárása a látogatóknak felénk, úgyhogy így próbálunk mozogni évről évre, és hát nem feltétlenül minden típusú fesztivál marad aktuális több éven keresztül, és lehet, hogy egyszerűen egy másik koncepcióval lehet, hogy sikeresebb most valaki.
Igen, és hogyan változnak a zenei trendek ide kapcsolódva, hiszen ha belegondolunk, akkor egy 10-15 évvel ezelőtt még elég sok olyan speciális zenei fesztivál volt, mint mondjuk jazz fesztivál, elektronikus zenék fesztiválja, vagy metal, kifejezetten metal fesztiválok. Most mi a trend?
Érdekes, mert egyébként most is vannak jazz fesztiválok, azért a Veszprém Fest vagy a Palóznaki Jazz Picnic mellett még számos kisebb jazz fesztivál is van, valóban azért egy picit hátrébb szorult a népszerűsége, valóban sokan fájlalják, hogy Magyarországon kevesebb metal fesztivál van, de például északi berkekben, az északi országokban ott még virágzik a metal zenei szcéna egyébként, és sok metal zenekarral, és sok, innentől kezdve sok metal fesztivál is szerintem attól is függ, hogy hány ilyen típusú fellépő van, vagyis abból látszik az, hogy mennyire érdekes a látogatók számára az a műfaj, mennyi zenekart tartanak el úgy egész évben, és akkor ebből érdemesebb minél több ilyen specializáltabb fesztivált csinálni. Én azt látom, hogy az összművészetiség egyre jobban tetszik a látogatóknak, és olyan fesztiválok is, például az Orfűnél is nagyon sok színházi, meg népzenei is elem is megjelent az utóbbi 10 évben. Sokan kezdenek el többféle műfajt vegyíteni, hiszen ha belegondolunk, nagyon sok crossover vagy átnyúlás születik művészileg is egyébként. És nem feltétlenül lehet ennyire kategórikusan elválasztani a műfajukat, mert mindenki vegyít mindent. Például van egy fantasztikus elektronikus zenei felállás, a Deva, aki ugye népzenét vegyít elektronikus zenével, és fantasztikus mind a kettő műfaj továbbvitelében.
Akkor én azt állítja, hogy a trend manapság inkább az, hogy egy vegyes zenei kínálattal lépnek elő a nagyobb fesztiválok, akár idehaza, akár külföldön, mert úgy sokkal több embert vonzanának be, mint hogyha azt mondják, hogy csak kifejezetten metal vagy rock fesztivált rendeznek.
Így van, hiszen ugye, hogy mondtam, vagy meséltem, hogy nagyon sok baráti társaság, vagy család érkezik egy-egy fesztiválra, különböző preferenciákkal, nem feltétlenül a zene ízlés tartja össze azt a társaságot, és így könnyebben tudnak együtt mozogni egy-egy ilyen rendezvényen, hiszen többféle programtípussal, többféle látogató is megtalálja a számítását, és nem kell kompromisszumot kötni esetleg egy metal szerető barát miatt.
Nem néztem utána, de szerintem ön biztos tudja, hogy körülbelül a fesztivál szezonban mennyi ilyen rendezvény van Magyarországon, hiszen gyakorlatilag minden hétvégére jut valami.
A Magyar Turisztikai Program Alapítványa most ezt ambicionáljuk, hogy egy eseménynaptárat kezdünk felállítani, hiszen a sport eseményeket a szakági sportszövetségek mind számon tartják. Az üzleti rendezvényeket esetleg a nagyobb üzleti rendezvényszervező irodákon keresztül azért össze lehet szedni, de a kulturális rendezvényekre nem nagyon volt még ilyen központi adatbázis, úgyhogy mi ennek az építésén dolgozunk, de már több száznál tartunk, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek az eredménye. Azért kell egy-két év, mire egy abszolút magabiztos adatbázissal tudunk rendelkezni, hiszen a Magyar Turisztikai Program Alapítvánnyal azt szeretnénk elérni, hogy segíthessük a szervezőket, a szakmát, akár a sportüzleti, kulturális szekcióban lévők közötti tudást, társ átadást, ezért vannak meetupjaink, az akváriumban így havi rendszeressége, vagy pedig...
Meg hát lobbiznak a kormánynál is.
Illetve igen, és van egy nagy konferenciánk is évente, az a Restart konferencia, ahol több százan, olyan 800 kötőjel 1000 szakember gyűlik össze évente, és összeszedjük azokat az intézkedéseket, amiket szeretnénk eljuttatni a különböző minisztériumi, hivatali szervezetekhez, megfontolásra, amivel segítik a munkánkat. Különböző...
Most melyek a legfontosabbak?
Természetesen az évek óta jelzett 5%-os vagy alacsonyabb áfakulcs az, ami az egyik fő legnagyobb segítség lenne, hiszen fantasztikus épített infrastruktúrával rendelkezünk, de nem hiába akár egy Taylor Swift turné sem érkezett el Magyarországra, hiszen a 27%-os rendezvényes áfakulcs a régióban sajnos nagyon kimagasló, tehát azzal, hogyha valamivel alacsonyabb lenne a rendezvények áfakulcsa, több üzleti, több sportrendezvény is érkezne, nem csak koncert.
Erre lát reális lehetőséget, hogy ez a javaslatuk ez keresztül fog menni?
Szerintem a lobbizási folyamat az ilyen. Hinni kell benne és csinálni, tovább vinni. Nyilván mindig egyre aktuálisabb kimutatásokkal, kutatásokkal, és alátámasztani ezeket a kéréseket, és nem csak egy rózsaszín beparfümözött, nem tudom, papírlapra ráírni a kívánságunkat, úgyhogy az alapítvánnyal folyamatosan készítünk újabb és újabb piackutatásokat, illetve hatástanulmányokat, hogy számokkal tudjuk alátámasztani például ezt a kérést is, de nagyon sok egyéb ötletet is felvetünk, sőt, ugye ezzel a Magyar Turisztikai Program Alapítvánnyal nem csak az Európai Innovációs és Technológiai Hivatal Culture and Creativity lábát tudtuk megcélozni, és magyar partnereivé válni, hanem az Európai Fesztivál Szövetségnek is tagjai vagyunk, mind a Művészek Völgye Fesztivállal, illetve a Magyar Turisztikai Program Alapítvánnyal. Innentől kezdve például egy Restart konferencián, október 3-án a külföldön vagy EU-s berkekben összeszedett új trendekről is tudunk beszélni a kollégákkal.
Na éppen ezt akartam kérdezni, hogy ön ugye az Európai Fesztivál Szövetség igazgató tanácsának a tagja. Mit csinál ez a szervezet?
Ezt 1952-ben egy karmester zeneszerző, illetve Denis de Rougemont filozófus alakították, 15 alap nagy, komoly zenei fesztivállal, és még Genfben volt a székhelye. Alapvetően azt vették a fejükbe, hogy a fesztiváloknak pont a örömteli, vagy ilyen ünnepélyes és fajsúlyos volt miatt. Egyébként akár lehet társadalmi folyamatok és változtatások elérésében is szerepe. Azóta már Brüsszelbe került át ennek a szervezetnek a célja. Összesen a története alatt vagy 200 európai fesztivál volt adott ponton a tagja, és most is egyébként azon EU-s biztossal, akinek a portfóliójában a kultúra szerepel, szokott konzultálni, és pont ugyanazt, amit a Magyar Turisztikai Program Alapítvány ugye a helyi kormányzati szinten, itt ugye EU-s lobby szinten mozog ez a szervezet, és juttat el például javaslatokat a Kreatív Európa EU-s pályázatok új kialakításához, vagy csatolja vissza, hogy milyen nehézségeket láttak a pályázók.
Jól értem, hogy ennek különböző fesztiválok a tagjai ennek.
Így van, fesztiválok, illetve szervezetek. Tehát például a Magyar Turisztikai Program Alapítvány, vagy a Francia Fesztivál Szövetség, vagy a Finn Fesztivál Szövetség is. Jelenleg 130 tagja van EU-s szinten ennek a szervezetnek.
Kizárólag komoly zenei fesztiválokkal foglalkoznak?
Komoly zenéből indult, de most már vannak tánc, összművészeti és színházi fesztiválok is a portfólióban.
És ez Magyarország szempontjából miért kedvező, hogy például önök tagjai ennek a szervezetnek?
Szerintem az a tudás, amit ott meg lehet figyelni, vagy azok az anyagok, első kézből kapott akár értesítések az új pályázati kiírásokról, mindenképpen a szakma javára fognak fordulni. Hát, ha mi is hamarabb tanulunk meg, vagy értesülünk akár egy olyan EU-s direktíva bevezetéséről, amit utána jogharmonizálnak nálunk, és így is, úgy is meg kell felelni. Ilyen volt például az egyszerhasználatos műanyagok kivonása. Erről is, hiszen már azért 8 éve mozgok, illetve dolgozom a szervezettel, szóval az nem előzmények nélküli ez az igazgató tanácsba való beválasztásom a tagok által, hanem már azért egy ideje dolgozom velük együtt. Például az, hogy ezt az egyszerhasználatos műanyag kivonásról szóló rendeletet be fogják vezetni Magyarországon is, ezt már ugye sokkal előbb még az EU-s direktíva előkészítési fázisában láthattuk, és fel tudtunk készülni rá, mint hogy egy drámai lépésként így hirtelen érkezzen az életünkbe.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm.
Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, az Indexen a kibeszélőt látták, viszontlátásra.
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. A műsor a Beaton partnere.